Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Maklári Ákos, a KÉSZ elnöke, görögkatolikus lelkész, valamint Dobszai Benedek, ferences provinciális a beszélgető társaim. Az emberek figyelmét nagyon nehéz fölkelteni, és van akinek az a szakmája, hogy ehhez értsen, hogy olyat mondjon, amelyre fölfigyelnek. Ezt lehet a jó ízlés határán belül tenni, és lehet néha olyan túlzásba esni, amely sért, bánt. A közelmúltban Bayer Zsolt a Miskolci TV-nek egy műsorában Ferenc pápáról olyan állításokat közölt, fogalmazott meg, amelyek komoly kérdéseket vetnek föl. És a keresztény értelmiségiek szövetsége elnökét, Maklári Ákost kértem meg, hogy mint lelki pásztor, illetve az ország egyik legnagyobb keresztény civil szervezetének vezetője szóljon hozzá, hogy hova is tegyük ezeket a azért nem közömbös szavakat, mert hát egy véleményvezér szájából hangzanak el, és sokan odafigyelnek rá, és hát sokan hisznek is neki. De mielőtt átadnám a szót Maklári Ákosnak, néhány kiragadott, de jellemző mondatot hadd idézzek be Bayer Zsolt nyilatkozatából.
Egyre inkább az a meggyőződésem, hogy Ferenc pápa nem véletlenül lett pápa. Egyre inkább az a meggyőződésem, hogy nem véletlen az, hogy egy nem európai ember lett a pápa. Most, amikor egyébként talán leginkább egy európai emberre lenne szükség, amióta pápaságban soha nem volt Európán kívüli pápa. Most, amikor leginkább európai pápára lenne szükség, láss csodát, sikerült hozni Argentínából egy migráns hátterű pápát, akinek az ég egyet a világon semmilyen európai kötődése nincsen. A pápa őszentsége ismételgetheti kretén, brüsszeli politikusok kretén mondatait, ugyanolyan kretén módon, ettől ő még a pápa marad, de ebben a kérdésben egy, nincs igaza, kettő, az európai polgárok nem azt akarják, amit ő mond, három, én értem, hogy semmi köze Európához, és nincs európai identitás tudata, sőt, ő maga is egy migráns, mert Argentínában szinte mindenki az, ezt én mind értem, de megképzelje azt, hogy amit ő mond, az isteni kinyilatkoztatás ebben az ügyben. Egy hülye, ostoba politikai vélemény, és eképpen is kell hozzá viszonyulni, még akkor is, ha speciál ezt, őszentsége a pápa mondta.
Maklári Ákos.
Sok jó érzésű katolikus, nem katolikus, protestáns, keresztény testvérünknek fájnak az említett mondatok, szavak. A KÉSZ, a Keresztény Értelmiségek Szövetsége mindenképpen így gondolja, de fájnak azért, mert olyan embertől halljuk, akitől ezt nem várnánk. Ahogy említetted, véleményvezér, média szereplő, akinek a hangjára sokan figyelnek, sokan adnak, és ebből kifolyólag nagyon nagy felelőssége is van. Felelőssége van abban a tekintetben, hogy a gondolatait hogyan és miként fogalmazza meg. Én nem szeretnék tartalmilag belemenni a Szentatyára vonatkozó pejoratív és elítélő megfogalmazások tartalmi részében, ott is volna mit keresni, mert nagyon sok benne az alaptalan és félretájékoztató megjegyzés. Ami számunkra és személyesen számomra is rendkívül fontos, az az, hogy mondjuk ki a médiában dolgozóknak, politikusoknak, a média felületen megszólalóknak, íróknak és beszélőknek óriási felelőssége van abban, hogy hogyan szólalnak meg. Az úgynevezett közbeszédet ők nagyon is meghatározzák, tőlük tanulunk, tőlük sajátítunk el gondolatokat, véleményeket, megfogalmazásokat, éppen ezért ez az óriási felelősség, ezzel tisztában kell lenni. Egyre többen gondolják úgy, hogy mindent szabad, és fogalmazásukban elterjedt ez a nagyon erős vulgaritás, a csúnya beszéd, ami mindenképpen káros. Senkiről nem beszélhet így. egy médiában megszólaló ember. A vélemény szabadságnak is vannak korlátai, és nem csak a civil jogban, hanem az egyházjogban is hangsúlyos a jó hírnévhez való jog. A alapvető személyiségi jog mindenkit megillet, és azt gondolom, hogy egy felelős újságíró a véleményét nem fogalmazhatja meg ilyen formában senkiről. Független attól, hogy valaki éppen rakodómunkás, pedagógus, pap, vagy éppen a világon a legnagyobb vallási közösségnek, a katolikus egyháznak a feje. Ebből a szempontból tehát fontosnak tartom, hogy mondjuk ki, és kérjük meg, hívjuk fel a figyelmét mindenkinek, Bajer Zsolt úrnak is, hogy meg kell válogatni a szavakat. A felelősség, amit ő azzal, hogy leül a kamera elé, vagy éppen tollat ragad klaviatúrához ül, azt át kell éreznie minden egyes megfogalmazásában, és keresztény emberként, magyar emberként kötelessége az egységen, és nem a megosztáson munkálkodni.
És hát egy dolog a vélemény, és a másik a tények, tehát olyan premisszákból indul ki, amelyek nem felelnek meg a valóságnak. Kijelenti, hogy ilyen soha az életben nem volt, hogy ne európai pápa állt volna az egyház élén. Hát Szent Pétertől kezdve az első századokban, Szíriából, Afrikából mindenhogyan jöttek. Pont egy görög katolikus papnak mondom, hát a keleti egyház is képviselve volt a pápák sorában, jócskán, ez egy.
Igen, a tárgyi tévedések az, hogy nem európai ember, mikor olasz szülők gyermeke, igaz dél-amerikai születésű, a szándékos vagy valóban tudatlanságból fakadó tévedések eltörpülnek amellett, ahogyan megfogalmazódik ez a vélemény. Ez nagyon sok kárt tud okozni, nagyon sok emberben, egyébként jó szándékú és konzervatív keresztény emberben, akik egyébként tisztelettel vannak az adott személy irányában, törést és csalódást okoz. Ezt nem szabad megkockáztatni, ez bűn. A szavaink tükrözik gondolatainkat, hitünket, bensőnket. Nem beszélhetek így, és gondolkodhatok másképpen. Amilyen a megfogalmazásom, amilyen a stílus, olyan az ember. A közbeszéd tisztasága, a közbeszéd védelme, az különösen is felelős. Ebből a szempontból különösen is felelős mindenki, aki ebben dolgozik, és mi a kézben szeretnénk ezt mindenképpen védeni. Ennek a tisztaságát, ennek a valódi hitelességét védeni, és ezért szeretnénk fölhívni a figyelmét Bajer Zsolt úrnak és sokaknak, másoknak, hogy tessék tisztelni a másik embert. Az embert kell tisztelni, mert ha nem tiszteljük az embert, akkor hiteltelenné válik minden szavunk, és tényleg nem szeretnék csak rá utalni, hiszen a napokban olvastunk egy teljesen más szélső balos pártnak a politikusától, hogy mindenki, aki hívő, az idióta, a Biblia az egy mesekönyv, és ezek megjelennek közösségi portálokon, ezeket idézik, ezek ismét azt gondolom, hogy teljesen fölöslegesen okoznak sértéseket másoknak, és aki ilyet megenged magának, igazából hogy ezzel a képpel éljek, maga alatt vágja a fát.
Egy olyan vélemény, amely nagyon távolról érkezik, az elhangzik, elmegy. Tehát az embernek jobban fáj az a bántó megfogalmazás, amely olyan szájból hangzik el, aki azt igyekszik vallani, magáról föltüntetni, ahová a keresztény emberek többsége is tartozik. Ott még nagyobb a felelősség, nem? Maklári Ákos.
Még nagyobb a felelősség és még nagyobb a károkozás az ilyen jellegű támadásoknak, hiszen ő is úgy kezdi, hogy hűvösen és mértéktartóan szeretne fogalmazni. Hát ez nem sikerült. Tehát úgy gondolom, hogy a kontroll, az a felnőtt, felelősen gondolkodó embernek az önkontroll igenis egy nagyon fontos tulajdonság, amit nem veszíthet el a megnyilatkozásaiban. Nagyon fontos Jakab apostol levelében, ugye a harmadik fejezetben az apostol arról ír, hogy a nyelv, ha bár kicsiny része a testünknek, mégis mennyire meghatározó, és hasonlítja a kicsi tűzlánkhoz, hogy mekkora kárt tud okozni, a hajó kormánylapátjához, amíg szintén kicsi, de mégis arra megy a hajó, amerre a lapát vezérli, és azt írja Jakab apostol a nyelvről, hogy vele áldjuk az Urat és az Atyát, és vele átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlóságára vannak teremtve. Tehát keresztény emberként, és teljesen mindegy, hogy melyik felekezethez tartozom, igenis nem szabad elfelejteni, hogy az ember Isten hasonlóságára van teremtve, és nem beszélhetek így. Az emberi tiszteletet mindig mindenkinek meg kell adni.
Azt sugallja, hogy összeesküvés révén került nem véletlenül, és nem a Szentlélekre gondol Ferenc pápa a bíborosok konklávéján Szent Péter székébe. Meg tehát olyanokat sugall, amelyet sajnos úgy tűnik nekem, hogy elég sok keresztény, katolikus ember is visszhangoz. Nem Bajer Zsolt találja ki ezeket a véleményeket, de igen gyakoriak manapság. Tehát mintha féltenénk a pápától az egyházat.
Ez bulvár. Azt a műfajt szeretnék kiszolgálni, azt gondolom egy-egy ilyen megjegyzés, összeesküvés elmélet, ami a pletyka kategóriájába tartozik. Ezt a pletyka és ezt a fecsegő szintet nem szabad felelősen gondolkodó és megnyilatkozó embernek a nyilatkozatába beleépíteni. Ez a pletykalapoknak, a pletyka honlapoknak a sajátja. Van-e bármilyen biztos tudása az illetőnek arról, hogy mi történt a konklávén? Ez, hogy is mondjam, szóval erről szinte már kényelmetlen nekem is beszélni. Ebben a stílusban, ezen a szinten nem szabad ilyet megengedni magunknak. Én sem szeretnék véleményt formálni olyan ügyben, amihez semmifajta tudásom, tapasztalatom nincsen. Ezek szenzációhaj mondatok, amelyekre igyekszem elérni azt, hogy minél többen fölkapják a fejüket, és ez a tipikus esete annak az evangéliumi példának, amikor konkolyt vetnek a tiszta vetés közé. Tehát minél nagyobbat mondani, minél megbotránkoztatóbbat, minél pikánsabbat, annál nagyobb sikert érek el. Ezek a sikerek, ezek pillanatnyiak csak. Nem szabad ilyet megtenni.
Európa önazonossága, Európa védelme apropóján hangzott el ez az inszinuáció Ferenc pápa ellen, minthogyha Európát nem szeretné, nem képviselni ez a pápa, nincs ilyen identitása. Hát néhány héttel ezelőtt ünnepelték Európa vezetői Rómában a római szerződés aláírásának 60. évfordulóját, és a pápai apostoli palotában fogadta Ferenc pápa Európa összes vezetőjét, többek között a magyar miniszterelnököt is, és egy nagyon-nagyon szép Európáért aggódó, Európának utat mutató szavakat hallottak és szívleltek meg az európai politikusok, tehát ez a pápa magáénak érzi ezt a földrészt, azt hiszem, ezt jó kimondanunk.
Mindenképpen, hát szülei révén európai pápánk van egyébként származása révén, és nem vonhatjuk kétségbe azt, hogy szereti Európát. Nagyon-nagyon fontos azt gondolom az, hogy a Szentatyának a szavait, megnyilatkozásait ne a honlapok szalagcímeiből ismerjem csak meg. Igenis, olvassam el a Laudato Si enciklikát, olvassam el azokat a riportokat, azokat a megnyilatkozásait, szentszéki dokumentumokat, pápai megnyilatkozásokat, amelyek a pápa szavait adják, és nem kommentálva, nem kiragadva azokat. Igenis, ahhoz, hogy egy véleményt kialakítsak, járjak utána. És mindenképpen fontos, akár az aktuális kérdésben, Európa védelmében elolvasni a Szentatyának például azt a tanítását, amelyet a krakkói ifjúsági világtalálkozón mondott. Szöges ellentétben van azzal, amit próbál sugalni a média egyes szereplői, próbálnak sugalni a Szentatyáról, a migráns kérdésben való hozzáállása és állásfoglalása teljesen egyértelmű. Ismerje meg a Szentszék dokumentumait, az egyház tanítását, a katolikus egyház katekizmusát, az erre vonatkozó tanítását. Azt gondolom, hogy a véleményt formálni, véleményt kialakítani, az igenis munka eredménye, és utána járásnak kell, hogy a gyümölcse legyen.
És hát azt hiszem, a Keresztény Értelmiségi Szövetségnek is van ebben felelőssége, küldetése.
Mi más nem tehetünk, mint erre hívjuk fel a figyelmet, és bárkinek szüksége van segítségre, nyugodtan forduljon hozzánk a katolikus egyház tanítását. Nem nagy képviségből mondjuk, de ezért vagyunk, segítünk abban, hogy egy hiteles forrást tudjon adni minden kutatónak, minden vélemény után nyomozónak. Ez a dolgunk, erre szeretnénk fölhívni a társadalom egészének a figyelmét.
Maklár Jákos, köszönöm. Dobszai Benedek, a ferences rendtartomány provinciálisa, nála is érdeklődöm, hogy mit szól ehhez a megnyilvánuláshoz, amely inszinuálja Ferenc pápát. Azért is illetékesek a ferencesek, mert hát a ferencesek rendalapítójának nevét és habitusát jelképesen vette föl Ferenc pápa, és hát nem mindennapi támadás érte az ő személyét.
Szent Ferenc számára a pápának a személye és hivatala az nagyon fontos. Egy olyan korban él, amikor nagyon sok hasonló mozgalom jelenik meg, de az a különbség közte és ezek között a később eretnek tartott mozgalmak között, hogy ő neki a pápa hűsége mindvégig megmarad. Mint hogyha elfelejtettük volna azt, hogy azért az emberi személynek mégiscsak van egy méltósága. De a közbeszédben az, hogy emberekről hogyan beszélünk, ez nagy kérdés. És szerintem ebben a tekintetben Magyarországon mindenkinek valahogy magába kell nézni. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyházi személyeknek is magába kell nézni, mert el lehet jutni arra, hogy egy személynek alapvetően a személyi méltóságát romboljuk le a közbeszédben, és minthogyha ez most itt nagyon sérülne a pápa esetében is.
És hát pápáról ez lepereg. Ez sérülést okoz nagyon sok lélekben, és nem azért, mert prüdek a katolikusok, hanem megvezeti őket egy-egy ilyen megnyilvánulás, itt a veszélye.
Nyilván ez is benne van, hogy ennek aztán hatása van, vagy embereket megsért, vagy embereket rossz dologra indít, tehát ez is benne van. De alapvetően ez, hogy, és sőt, még nem is csak személyek, tehát azért van olyan gondolkodó Magyarországon, aki beszél arról, hogy bizonyos intézmények is bizonyos fajta tiszteletet megkövetelnek. És hát a pápaság, mint intézmény is azért valamiféle, ahogy mondjuk egy köztársasági elnökség is, még hogyha éppen nem értünk egyet azzal, aki ott van az adott esetben, akkor is valami tiszteletet megérdemel az a funkció, az az intézmény. Nyilván ma a tekintélynek a méltóság az nagyon kiveszett az emberiségből, de ennek érezzük is a problémáit, tehát hogy valóban ezért is egy gondolkodónak, egy közgondolkodónak tudnia kell, hogy amit ő kimond, mint akár véleményvezér, annak hatása lesz. És itt is azt hiszem, hogy amikor beszélünk az ember méltóságát megtartani, ha egy véleményvezér ezen túllép, annak ha akarja, ha nem, lesz hatása a társadalomban.
És arról nem is beszélve, hogy megkérdőjelezi a pápa választás tisztaságát, megkérdőjelezi az előző pápa önkéntes visszavonulásának tényét, és ezek ragályos betegségként elharapódznak a magyar katolikus közéletben is.
Hát nyilván a médiaetika, meg ezek mind előjönnek, hogy természetesen amit mondok, az igaz-e, vagy kiragadok részleteket, vagy csúsztatok, tehát ezek megint egy következő kérdéskör, és hát tudjuk azt, hogy főleg, hogy az ember információhiányban van, akkor nagyon könnyen születnek összeesküvés elméletek. Ezt minden egyházi vezető tudja, hogy ha összerakná egyszer azt a képet, amit róla gondolnak, akkor maga is elborzadna, hogy kicsoda ő maga. A saját személyemet is ide tudom hozni, hogy ha minden hinném azt, amit rólam mondanak, akkor nagyon meggondolom. Gondolnám, hogy én mit csináltam eddig. Tehát csúsztatások, ha elhangzanak, ha valóban olyan összeesküvés elméleteket szülünk, amit aztán fennszóval hirdettünk, és tudjuk, hogy utána ezek mutálódnak, tehát hogy amikor ez kimegy egy-egy ilyen töredék a társadalomba, akkor az hozzárakódik az újabb hülyeség, már bocsánat, vagy csúsztatás, vagy félreértés, és hát így is születnek a botrányok. Amellett, hogy persze, hogy természetesen lehetnek botrányok magukba is, de hogy erre különösen, aki a médiában dolgozik, neked tudnia kell, hogy nem mindegy, hogy én mit indítok el.
Másik megközelítésben?
Nyilván itt szerintem külön kell beszélni arról, hogy keresztényként mit gondolunk erről az egész kérdésről, hogy a pápaság, a pápa személye, a pápa fősége. Itt mindenképp Ferencet elő kell hoznom, a Szent Ferencet, aki ugye maga azt mondja, hogy még hogyha egy egyházi személy, ugye klerikusoknak nevezi, tévedés, vagy hibás, vagy bűnös, vagy gyalázatos, amit csinál, akkor is nem a saját személye miatt, hanem azért, hogy Szent Ferenc beszél róla, mert ő képes a szentséget létrehozni, vagy rajta keresztül jön létre a szentség, ezért igenis tisztelet illeti. A Szent Ferenc úgy fogalmaz, hogy még akkor is hozzájuk menekülnék, hogyha megvernének. Nyilván az ő, ez a nagyon mély Isten hite benne van ebbe, vagy szentségi hite benne van Szent Ferencnek. De ezen túl is. Tehát az egyik az, hogy hát sajnos itt keresztény körökben is, vagy katolikus körökben is azt látjuk, hogy nem megyünk utána annak, amit a pápa, a jelenlegi pápa mond. Nem arról van szó, hogy bizonyos dolgokban ne vitatkozhatnánk az ő gondolataival, vagy máshogy látnánk. Nyilván külön kérdés, amikor a hit és erkölcs dolgában nyilatkozik meg a pápa, hiszen ott megint egy más helyzet van. De hogy sajnos az az érzésem, hogy mi katolikusok is, talán nyelvi hiányosságaink miatt is, vagy felületességünk miatt, alapvetően szalagcímekből tudakozódunk, és abból építjük fel a gondolatainkat. Tehát mielőtt azért a pápát valaki elkezdi kritizálni, ismerje meg a valóságot. Mit mondott? Nem csak egy kiragadott rész, amit hallok. Hallom-e annak a teljességét? Migráns kérdésben is azért elő lehet hozni számos olyan beszédét, mint nyilatkozását a pápának, ahol azért látszik, hogy ezt ő is egy tágabb értelmezésben veszi. A következő az, hogy azért az egyházban vannak egyházjogi követelmények. Nem arról van szó, hogyha az embernek hitkétségei vannak, meg ezzel küzd, az egy külön kategória. De hogy igenis, ha valaki a pápa főségét megkérdőjelezi, akkor a katolikus egyházzal való egysége megtörik. Ez ha akarjuk, ha nem így van. Azért erre is voltak példák itt az elmúlt években, akár nagy figyelmeztetés kérdése, ami egyértelműen tagadta a pápa, jelenlegi pápának a pápaságát. Ezt tudni kell, hogy így valaki a közösségen kívül kerülhet. A következő az, hogy nagyon könnyű bármikor populista módon megnyilatkozni, ez egy egyházi vezetőnek is nagyon fontos erre figyelnie, de nagyon könnyű kritizálni is populista módon bármit. Hát én azt gondolom, hogy az érvre érv, ez az a módszer, amivel van értelme vitatkozni bármiről. Tehát ha valamivel nem is értek egyet, akkor is megvizsgáltam, hogy a másik mit mondott, kialakítottam a saját álláspontomat azzal, hogy egyébként közel engedtem magamhoz a másiknak az érveit, és utána tudok nyilatkozni érvelve. Minden, ami ezen kívül van, azért az mindig egy kicsit bajos. És a legfontosabb, amit én itt szeretnék megosztani, hogy amikor mi keresztények nyilatkozunk, olyan dologban, amiről akár a pápa, akár más megnyilatkozott, szerintem föl kell tenni azt a kérdést, hogy magunkhoz engedtük-e igazán a problémát. Most hadd hozzam ide például a menekült kérdést. Lehet ilyen véleményünk, olyan véleményünk. Lehet érvelni így, lehet érvelni úgy. Lehet érvelni nyugaton, és lehet érvelni keleten. Én az a kérdésem, hogy azok, akik megszólalnak, és nyilván itt mindenkinek az élethelyzete is odaadódik, hogy mennyi ideje, meg lehetősége van, meg mi a feladata, de hogy igazán a problémát közel engedtem-e magamhoz. Annak a maga valóságában és személyes valóságában. Nekem nagyon tetszenek például azok, nagyon meg tudom érteni, és hitelesnek tartom azoknak a megnyilatkozását, akinek van egy véleménye, de őnek van mondjuk egy személyes találkozás egy bajba került emberrel. És ott azt tudom mondani, hogy a számára egy hiteles, hogy azt mondja, hogy nem tudom, hogy a nagy egészet hogy kell megoldani. Ezzel az oldallal vagy azzal oldallal értek egyet. De tudom, hogy itt és most, amikor elém kerül a probléma, akkor itt mit kell tennem. És azt gondolom, hogy nem csak mondjuk például a migráns kérdésben, hanem számos dologban, magyarországi nyomor kérdésében, kisebbséggel való törődés kérdésében, és még számos dolgot ide lehetne hozni. Nekem az a kérdésem, hogy mielőtt megnyilatkozom, hagytam, hogy engem személyesen megszólítson az a probléma, amiről most nyilatkozom. Ez egy nagyon fontos kérdés.
Nagyon örülök, hogy ilyen lelkipásztori szempontokat is belevettünk a beszélgetésbe, mert nyilván itt az apropója a beszélgetésünknek egy olyan megszólalás, ahol nem lelkipásztori szempont, hanem a figyelemfelkeltés, a megdöbbentő erős szavak használata, mint eszköztár lett felvonultatva egy rossz ügy érdekében, és hát olyan módon közelítettük meg ezt a problémát, amely esélyt ad arra, hogy tanuljunk ebből az esetből, és tanuljon az is, aki ebbe a hibába beleesett, illetve akik még nem estek bele, ne essenek bele. Nagyon szépen köszönöm Dobszai Benedeknek is, és Maklári Ákosnak is, hogy megszólaltak ebben a kényes kérdésben. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Maklári Ákossal, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnökével, görögkatolikus lelkésszel, valamint Dobszai Benedek ferences provinciálissal beszélgettünk egy a pápa személyét igazságtalanul bántó és sok keresztény ember lelkébe beletaposó megnyilatkozásról. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.